Nagy szeretettel mutatom be nektek Bej Attila református lelkészt, aki Rákos Csabáról érkezett hozzánk, hogy a mai alkalmon itt szolgáljon köztünk. És át is adom a szót.
Hagyjuk meg fejünket, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, való igaz, hogy ígéddel hívtál most is, és igaz az, hogy te hűséges vagy, és ezzel a hűséggel hívogatsz bennünket magadhoz, tartod meg a mi életünket, ezzel a hűséggel váltottál meg bennünket, és azért egyben nagyon kemény szó is ez a hűség, mert bizony tőlünk is hűséget kérsz. De köszönjük, hogy nem a magunk erejéből kell tényleg a nullát produkálnunk, mert körülbelül ez az, amit mi megtehetünk magunktól, hanem kegyelmeddel, ígéddel és szent lelked által igenis lehetőségünk van hozzád csatlakozni, megtérni, a megváltottságunkat birtokba venni és követni téged. És szeretnénk kérni, hogy ma is munkáld ezt a te ígéddel. És szeretnénk kérni, hogy így ma tedd élővé, most is mind az írott és hirdetett igét, hogy tényleg megelevenedjünk, mert nekünk te tőled jövő életre van szükségünk. Így kérünk, áld meg a mai alkalmunkat. Amen. Isten igéjét válogatott versek alapján olvasnám Mózes első könyvének első és második részéből. Az első részből a 26., 27. és 28. verset, majd a második részből a 15-től a 25. verset. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élőlényen. És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Azután ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Formál tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi, mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi. Így adott az ember nevet minden állatnak, az égi madaraknak és minden mezei élőlénynek, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember. Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Még mind a ketten mezítelenek voltak, az ember és a felesége, de nem szégyelték magukat. Én is nagy szeretettel köszöntök ma mindenkit. Túl sok bevezetőt és bemutatkozást nem akarok most mondani, mert csak elcsapjuk vele mind az igét, mind az alkalmat. Jó itthon lenni, de egyben nehéz. Ismerjük azt a reményteljes ígéretet, hogy senki sem proféta a maga hazájában. Én ebből a gyülekezetből indultam, nagy szeretettel emlékszem vissza ezekre az évekre és többötökre, de a protokollból szerintem már ennyi elég is. Beszéljünk az igéről. Azt a felkérést kaptam a vasebet ifisektől, hogy a párkapcsolat kereteiről beszéljek egy kicsit. Most én egy kicsit elnagyoltam, fogalmazok, mert ennél sokkal konkrétabb témát kértek tőlem, de nem akarunk senkit sem falhoz állítani, sem gyomorszájon vágni, de azért le is leplezem, hogy szó lesz nyilván a felevánsiga kérdéséről, mert újabban, ez sem igaz, mindig nagy problémát jelentett Isten népe között. De felemásigáról nem lehet beszélni úgy általában, hogy lógjon a levegőbe. Nekünk soha nem azt kell megfigyelnünk Isten igéjéből, hogy mit ne csináljunk, hanem hogy mire hívott el, milyen nagy szabadságot adott nekünk az Úristen, és mi mindennel akar megajándékozni. És ma ezt vizsgáljuk meg, ezt járjuk körül a párkapcsolat területén. Három szempontból szeretném megvizsgálni a párkapcsolatot, hogy mire adta az Úr a párkapcsolatot és a társat nekünk, amellett, hogy mire adta, hogy tulajdonképpen mivé lett a párkapcsolat a bűneset után, és ma mit tehetünk mi most keresztények, hogy egyáltalán párkapcsolatunk legyen, hogy helyes és jó párkapcsolatunk legyen, és tényleg az Úr szerint éljünk ezzel az ajándékkal. Az előbb olvasott igék alapján összeszedtem pár szempontot, hogy mire is adta Isten a párkapcsolatot. Az első az, hogy Istent képviselje az ember, méghozzá párban. Az ember Isten képmása, a maga képmására alkotta, és ez mindent megelőző tény a Bibliában. Majd három közvetlen utasítás hangzik el az Úr kérésére, hogy szaporodjon az ember és töltse be a földet, nyilván ezt párban, művelje és őrizze azt, itt nincs kimondva a többes szám, de a segítőtárs feltételezi, hiszen azt ad az embernek az asszonyban, segítőtársat, és viszont, igaz, a férfi is segítőtársa a nőnek egyben, azt a feladatot kapták, hogy műveljék és őrizzék a teremtett világot. Végül pedig, hogy uralkodjanak, és itt megint a többes számot használja, uralkodjanak a teremtett világon párban. És ez a négy gondolat, hogy Isten képmása az ember, hogy szaporodjon és sokasodjon, hogy művelje, őrizze a földet, és hogy uralkodjon a teremtett világon, ez tulajdonképpen azzal a gyűjtő gondolattal fognám össze, hogy az első, amiért kaptuk a párkapcsolatunkat, hogy Istent képviseljük ezen a világon. És ez nem változott meg tulajdonképpen a bűneset után sem. A második, amiért kapta az ember a párját, az pedig egy nagyon személyes és nagyon általános, mégis egyben evidens is, de mégis ki kell, hogy mondjuk, tulajdonképpen azért kaptuk a társunkat, azért kap az ember párt, hogy örömét lelje a másikban. Bizony az Istennek az ilyen, úgy mond elsőre nem magasztosnak tűnő gondolatok is nagyon fontosak. Isten azt akarja, hogy örüljünk. Örüljünk a másiknak, hogy szeressük egymást, hogy amellett segítőtársai vagyunk, egymásnak élvezzük ezt a kapcsolatot az élet minden területén, a lelkiekben, az elméleti síkon, a szellemiekben, és a maga nyers valóságában, a testiekben is. Isten azt akarja, hogy élvezd a társadat. Istentől kapták egymást, feladatot kaptak, hogy képviseljék az Urat, és átéljék az azonosságot és a harmóniát. Tulajdonképpen így fogalmaznám át egy kicsit. Isten képviselete és az azonosság, a harmónia megélése egymással. És ezt az alapján látjuk, hogy van egy szerető Isten, aki megalkotta tulajdonképpen számunkra ezt az egész világot, és minden teremtménye számára egy olyan közeget hozott létre, amely jó ezeknek a teremtményeknek. De az embert megkülönböztette ezek közül a teremtmények közül. És mindezt, amit adott nekünk, hogy közben tisztségünk van, feladatunk, örömünk, élvezetünk, méltóságunk ebben a teremtettségben, ezt Isten önzetlenül adta, ezt ingyen adta. A képviselet, hogy mi Istent képviseljük a világon, nem egyfajta fizetség. Nem úgy van, hogy Isten adott egy jó kis világot, abban élvezhetünk sok mindent, de képviselj, és ezzel tulajdonképpen törlesztesz nekem, mint ahogy mi törlesztjük a starthitelt, vagy ilyen különböző életkezdő járadékokat. Isten nem életkezdő járadékként adta az egész teremtett világot nekünk, meg egymást, hanem azért, hogy örüljünk neki viszonzás nélkül. Méltóság volt, lehetőség az, hogy Istent képviseljük, nem fizetség. Egy olyan Isten indítja el az ember tulajdonképpen a teremtés kezdetén, aki gondoskodó, aki nagyvonalú, aki hűséges, aki megbecsüli, aki tulajdonképpen ma is alap lehet mindnyájunk életére nézve, hiszen az Atya semmit nem változott, a bűneset őt nem rontotta meg. Mi romlottunk meg, a kapcsolatunk romlott meg az Istennel, ő egy fikarcnyit sem változott. Ezért ilyen totálban talán nem élvezhetjük, mint a teremtéskor, mert mi viszont változtunk, de azt láthatjuk, mivel az Atya nem változott, rengeteg mindent élvezhetünk ma is ebben a teremtettségben, és ebben a társas közösségben, amit a párkapcsolat jelent az ember számára. Láthatjuk, hogy ő egy szerető Isten, hűséges, gondolkodó, nagyvonalú, aki megbecsüli az embert. És azért szeretném mindjárt ezzel kezdeni, mert egész más így Isten parancsaihoz viszonyulni. Egész más úgy engedelmeskedni valakinek, hogy ismerem és látom, hogy milyen szándékkal viszonyul hozzám. Én azt látom, hogy nekünk azért van egy állandó belső fékünk az Istennek való engedelmeskedés során, mert tulajdonképpen nem ismerjük az Istent. Nem látjuk milyen. Leképezzük a szüleinkből, leképezzük sokszor hibás prédikációkból, ez a mi hibánk, lelkészeké, egyik prédikációnk se tökéletes. Sajnáljuk, sajnos nem vagyunk, mi magunk sem tökéletesek, igyekszünk az üzenetet maradéktalan átélni, de van lehetőség mégis Isten megismerni a maga valójában. Nem a rossz leképezések alapján kell nekünk viszonyulni. Úgy tekinthetünk az egész életünkre, mindenre, amink van, a külsőnk, az érzelmeink, a tehetségünk, képességünk, nemi vágyunk, ízlésünk, minden egyébre, ha bár megromlott, de mindaz, ami működik és jó benne, az Isten szeretetteljes ajándék, amit önzetlenül és önként adott nekünk. És valahol mégis az egész létünkben az a tragédia, az volt a bűneset tényében is a legnagyobb tragédia, hogy miközben Isten rögtön így kínálta ezt az embernek, nem volt benne semmi rejtettség, semmi felismerhetetlenség, láthatta az ember akkor, hogy az Isten jó, ma is láthatjuk, hirdettetik, ma is az evangélium, de mégis az a nagy tragédia, hogy tulajdonképpen mi egész mást képzelünk az Istenről. Hiába van Istennek hatalmas szeretete, jósága irántunk, mi mégis újra megkérdőjelezzük Isten szeretetét, kegyelmét, annak a tényét, hogy ő jó velünk. Végül az egészből lesz egy hatalmas lázadás és egy kiüresedés, és ez ma is megéri a keresztény ember. És lehet, hogy a párkapcsolat területén nem olyan sűrűn, de mindig vannak az életünk területén különböző ilyen lázongások, lázad az ember. És ebből mindig kiüresedés lesz. És pont így volt ez a bűneset során is, hogy sem Ádám, sem Éva nem figyelt az Istenre, nem azt nézték, hogy mi mindent kaptak, nem az őrzés feladatát végezték, nem a méltóságukat végezték, nem azt, hogy képviselik az Istent, hanem leállnak tárgyalni a betolakodóval. Pont nekik kellett volna megvédeni a sátántól az édenkertet. Persze Éva beszél, ezt a férfiak mindig kiemelik, csak a vele lévő nem nagyon tesz semmit, pedig ott van vele. Ezután tényleg kiürül az életük, és nem marad semmiük. Megjelenik a szégyen, a szabadság helyett, megjelenik a rejtőzködés, tiszta lelkiismeret hiányán pedig egymást vádolják. Azt, akit kaptak, arra, hogy képviseljék vele Istent, és örüljenek neki, és élvezzék az élet minden területén, tulajdonképpen pillanatok alatt ellenségnek látják, egymásra mutogatnak. Beindul a vád. Az egészben viszont mégis van egy hatalmas kegyelem, hogy az Úr már ilyen állapotban, ott rögtön, a bűnbeesés legelején nem akarta így hagyni az embert. Készül rögtön a mentőterv. Bocsánat, nem vagyok hozzászokva a mikrofon szektorához. Szóval, hogy készül a mentőterv, ahogy akkor is ezt közölte az ember felé, többféle módon, formában, ma Jézus Krisztusban nyilvánította ki számunkra ezt a mentőtervet. És hogy nézett ki ez akkor? Először nem is gondolnánk. Tulajdonképpen, hogy az élet fájától elzárt az Isten, az volt a mentőterv első része. Mert azzal, hogy az ember el lett zárva az élet fájától, az örök élettől, tulajdonképpen Isten azt akadályozta meg, hogy az ember ne maradjon a lázadásban örökké, örök létre. Védelmet kapott, hogy ne maradjon örökre elszakadt állapotban. Bár lelkileg a halál állapotába került így is az ember, mégis jövőt ígért neki az Isten. Elhangzik az ősevangélium, amit szerintem mindannyian egyszerre tudnánk mondani, hogy az asszony magva a kígyó fejére tapos. Jézus győzelme már a bűneset után bejelentetik Isten által, és Isten az emberről nem feledkezik meg. És nem feledkezik meg a testéről. Se nem arról van szó, hogy na majd valamikor több ezer év után megváltom én ezt az embert. Itt van ez a húsvér testember, és mindjárt készít neki ruhát. Átok alatt van, de megőrizheti a kapcsolatát a feleségével, a maga átkozott módján, gyermekei születhetnek, szóval mindaz, amit az elején adott neki tulajdonképpen küldetést, tényleg így bűnös, töredékes módon folytathatja tovább. Szóval gyermekei születhetnek, és valamilyen töredékes, láthatatlan kapcsolat is fönnmaradhat az Úrral. Azt látjuk rögtön, már az első gyermekeknél, Ábelnél, hogy az Úrral való kapcsolatát megéli. Később sem feledkezett meg aztán az ő nagyszerű ígéretéről mifelénk, mert elküldte Jézust, aki szó szerint önmagát áldozta fel azért, hogy nekünk aztán ez az életünk megmeneküljön. Azért, hogy aki hisz ő benne, és aki elhiszi, hogy bűnös és szüksége van rá, az megmenekülhessen, és hogy a bűneiért bocsánatot kérhessen, bocsánatot kapjon, és új élete legyen, örök életet kapjon vissza az Istentől. Jól szimbolizálja ezt az a klasszikus református jelkép, amit a címerünkben is látunk, hogy a pelikán itt szétmarcangolja magát, és vérével táplálja a kicsinyeit. Ez annyira nem ízléses kép, de mégis nagyon szemléletes, mert tulajdonképpen azt akarja kifejezni, hogy Jézus tényleg a maga testét áldozta föl azért, a maga létét, lényét, mindenét, hogy mi megmeneküljünk. Tulajdonképpen olyan, mintha lenne egy kapcsolati konfliktus, és mondjuk megbántják a Tibort, és akkor utána még a Tiborhoz áldozatot. Azért, hogy ez a kapcsolat rendbe jöjjön. Vagy ha bármelyik őtök mondjuk nem használhatná hónapokig a telefonját csak azért, hogy a gorom osztálytárs, aki megsértett, tulajdonképpen ne kelljen, hogy elszakadjon tőletek. Vagy laptopunkat, Xboxunkat, vagy azért a bűnér, amit a másik elkövet, nem mehetünk hónapokon át szórakozni. Vagy két évig nem vehetnénk új ruhát, lányok, mit szólnátok ehhez? Hogy összevesztek a barátnőtökkel, ő volt a hibás, és te nem veszel. Vagy mondjuk a Matyiék összevesznek a Dáviddal, és azért, hogy megmeneküljön a kapcsolat, egy évre elhalasztják az esküvőt. Ilyen áldozatot kéne hozni. Nem tudom, hogy mennyire tetszene. És elég kemény, mert tulajdonképpen benne van a szóba is áldozat. De ez mind-mind semmi ahhoz, még az egy év várakozás sem, de ne ijedjetek meg, nem fúrjuk meg a dolgot. Szóval, de még egy ilyen egy év várakozás is semmi ahhoz képest, amit Jézus vállalt értünk, hiszen ő az életét adta oda. Nem tudom, hogy bele szoktunk gondolni, hogy mekkora kontraszt van a mi kis nyüzüge áldozatvállalásaink között, amit nem akarok lenézni, meg lebecsülni, de hogy ez nem egyforma a lépték, meg hogy a tökéletes Isten eljön, a tökéletes mennyei hazát elhagyja, tényleg ebbe a rusnya tönkretett világba itt kínlódik velünk, saját tanítványa is állandóan mindent félreértenek, elkezdenek a hatalmon vitatkozni, meg hogy milyen kenyérről beszél, totál sötét van odabent, senki nem ért és nem hall semmit, majd miután ezt a kínlódást végigjátsza így cirka 33 évig, akkor utána jutalomból elmehet és meghalhat az egyik legkínosabb halálnemmel, ami világi színvonalon is a legkínosabb, de Jézus én mégis azért volt a legkeményebb, mert még az atya se vállalt vele közösséget. Nem tudom, kinek voltak már komoly lelki támadásai, akár még megtérés előtt, vagy megtérve, azt nyugodtan több százszoros hatványra lehet emelni. Mi az, amikor az atya elhagy, és tényleg csak a démoni nyomasztás terhelődik ránk. Ez viszont akkora fizetség volt, amit Jézus vállalt, hogy a jövőnk, a jövőtök bűnei is rendezve vannak. A párkapcsolattal kapcsolatban elkövetett bűnök is, amit elszórsz, amikor már olyan híred van, hogy senkinek se vagy kívánatos, olyan intenzíven csinálod ezt a műfajt, na ezért, ezt is rendezte Jézus, ezért is meghalt. Három dolgot szeretném, hogyha megjegyeznétek ebből az első blogból. Az első az, hogy akik társat kapnak az Úrtól, azok elkészített hozzájuk illő társat kapnak, mert az Isten gondoskodó, szerető, kegyelmes, nagyvonalú Isten, aki tényleg meg akarja ajándékozni az övéit. A másik, hogy Isten szeretetből ad nekünk ajándékokat, ezért ne hagyjuk, hogy fellázítson se a saját szívünk Isten ellen, se a sátán különböző körülményeken keresztül. Isten nem ellenség, Isten a mi gondviselőnk. Társat akar adni, és ezt meg akarja áldani számunkra. Végül pedig, hogyha mégis fellázadunk, aminek elég nagy a valószínűsége, általában nem sokáig bírjuk mi a mi kis várakozásainkat, akkor az a jó hír, hogy nem kell ebben az állapotban megmaradnunk, nem kell elszakadva maradni az Istentől, nem kell, hogy ez a kiüresedett csalódottság legyen, miután rázuk az öklünket az Istennek. Nem kell elszakadnunk, bármennyire ránk ül ez az üresség, nem kell, hogy ez legyen a végpont, ha már Tibor itt van, klasszikus mondata, a mélypont nem a végpont, és ez nem csak Krisztus pokolra szállásának tekintetében igaz, hanem ez a mi lelki állapotunk tekintetében is igaz. Az ő kegyelme nagy, mindenre elég. Persze ezek után soha ne hagyjuk ki a bűnbánatot a lázadozásaink után, de mert a kegyelmet csak így vehetjük birtokba. De ezután mindenre elég az ő kegyelme. Bármekkora bűnöket is hoztok elé, bármekkora bűnöket is produkálunk mindannyian, még ezen a területen is az ő kegyelme mindenre elég. Nem tudom, hogy amikor el vagytok keseredve, hogy valamit elszúrtatok, már egy konkrét kapcsolatot, vagy annak a lehetőségét, vagy egyszerűen a reménye tűnik lehetetlennek, hogy az ő kegyelme mindenre elég. Én nem hiszem, hogy ember el tud szúrni. Meg tudja ám ákombákomokkal tűzdelni az életét. És tudom, hogy egy másik összefüggésben hangzik el, itt ülnek a teológusok, a lelkészek, úgyhogy oda kell figyelni, mit mondok. Azért csak van egy ilyen ígéret, hogy megbánhatatlanok az Isten ajándékai és az ő elhívása. És az az Ábrahám, aki kétszer oda ajándékozta a feleségét, végül nem maradt egyedül. Ez azért nem követendő példa, senki ne bátorításnak érezze, de aki bűnbánatot tart, aki oda menekül Krisztushoz, annak az életébe az Isten kegyelme mindenre elég. A második blogban arról szeretnék beszélni, hogy tulajdonképpen mivé lett a párkapcsolat a bűnesét után. Jól lehet látni, hogy ebből az áldott helyzetből, amit Isten fölkínált, nagyon könnyen átokba fordulás történik. A harmonikus kapcsolat, amit Isten adott, megromlott. Ugye kezdődik azzal a váddal, sőt, még korábban kezdődik a szégyennel, ugye elkezdik takargatni még egymás elől is magukat. Az együtt uralkodás helyett lesz egymáson uralkodás. A harmonikus kapcsolatból lesz szégyenkezés és vád. És ez oda bontakozik ki, hogy hamar megjelenik. Már az első pár lapon a többnejűség, igaz a Káin ágon, egy darabig ezzel mentegetőzhetünk, de aztán gyorsan behozza Jákob is a lemaradást, és miután rosszul sikerül egy esküvő, és enyhén ittasan elveszi a másik testvért, akkor azért gyorsan a bigámiát érvényesítik a hívő ágon is, mert hát miért ne. Szóval, hogy a házasság, a párkapcsolat teljesen kifordul a bűneset után, elég hamar. Ez nem egy új keletű, amivel találkozunk a saját életünkben, mert azért oda lehet nézni a saját székbe is. Nem csak az interneten, nem csak másoknál látunk szörnyű példákat a saját szívünkbe és a saját házunk táján is. És aztán a hívő ágon még egyéb cifra történetek is folytatódnak, hívő királyoknak ágyasaik vannak, majd amikor az sem elég, akkor elveszik a másét, és amikor kiderül, vagy hogy még ne derüljön ki, gyorsan megölik a férjet. Ugye Dávid az, a minta Dávid, aki így cselekszik. És tényleg azért lehetett minta Dávid, mert ebből is volt visszafordulás. Erre is volt bocsánat, ahogy az előbb említettem. Aztán láthatunk olyan kedves hívő férjet is, akit az előbb említettem, Jákobot, amikor feszültség van a testvér között, két testvér között, akkor előre küldi a családot, a gyengébbik felet, a feleséget és a gyerekeket, hogy hát azért ő biztonságban legyen, az addig megpuhítja talán Ézsau szívét. És mi van, ha nem? Ezt azért végig se gondolta. A bibliai történetünk tele van ilyen cifra történetekkel, és ha visszamegyünk a múltban, olyat is látunk, hogy a kedves monogám házastársa, hogy Ábrahámot az előbb említettem, átadja könnyen a saját élete féltése gyanánt a feleségét. az uralkodónak. És az új szövetségben sem kivétel a hívő ember a párkapcsolat gyalázatától, mert ezt tudjuk csinálni a párkapcsolattal. Ott is van sajátos történet, a gyülekezeti tagok sajátosan élik meg a házasságukat. Például mindjárt az első gyülekezetben közös szolgálat helyett lesz közös cinkosság. Ugye mindjárt hazudnak a házastársak, arra használják fel az összetartást, hogy becsapják az apostolokat, és azt mondják, hogy valóban ennyi pénzt kaptak a telekért, meg a birtokért. Aztán a korintusi levélben olyannal is találkoztatunk, amire talán így első olvasásra nem lennénk fölkészülve, hogy elégedzetnek kell lenni Pálnak a gyülekezetet, azért kell figyelmeztetni, hogy ugyan ne tűrjék már meg, hogy valaki a saját apja feleségével hál. Itt valószínű nem az édesanyáról volt azért szó, mert akkor így említette volna, hanem egy második feleségről, és ez a mai patchwork családokban abszolút nem ismeretlen számunkra, de tényleg az új szövetség népe sem. A nagy ébredés, a nagy jeruzsálemi közösség, ott is vannak ilyenek, mint amilyen Anániás és Safira, és aztán a korintusi gyülekezet, ahol pedig ez az elég sajátos szexuális élet valósult meg. Látszik, hogy az Isten szent népében is nagyon komoly bajok lehetnek, közöttünk is nagyon komoly bajok lehetnek ezen a téren. És az eddig említett esetek pedig csak a Bibliában található esetek. Ha körülnézünk napjaink aktualitásában, vagy napjaink gyülekezeteiben, ott is több katasztrófát találhatunk. A világban nézünk kifelé, ugye a MeToo botrány az elég nagyot szólt a tavalyi évben, és kiderült abból, hogy teljesen a szórakoztatóiparban teljesen normális az zaklatás bizonyos emberek számára. A kedvenc tárgyaink élete, a sokadik szakítás, az újrakezdés, az interneten elénk tolakodó pornó, vagy éppen a saját szívünkben fölgyülemlett fantázia képek. A tizenéves fiatalok sokszor olyan aktív szexuális életet élnek, hogy még felnőttek sem lesznek, már kiégnek. És aztán a szexuális devianciák egyre elfogadottabbak, és tolakodok előre ez az egész. Tényleg azt lehet látni, hogy kifordult ez az egész viszony, és most még csak a felszínt kapargattam. De nem is a mélyebb és torzabb valóságba szeretnék leásni, mert nem ez a cél számunkra. Ne szakadjunk el először is a valóságtól, tényleg mindenki vizsgálja meg a saját szívét. Hogyan gondolunk mi a párkapcsolatra? Fiúk, hogyan gondolunk a lányokra? Lányok, hogyan gondoltak a fiúkra? Szerintem egyikünk sem szeretné, hogyha az ezzel kapcsolatos gondolatait most oda kivetíteni a Janó, ugye? És hát ilyenek vagyunk. És Jakob nagyon jól foglalja össze, mert tulajdonképpen ez egész abból fakad, hogy élvezeteinkre akarjuk ezt a párkapcsolatot. És ez mindegy, hogy szexuális élvezet, mert ugye azért az egy nagyon magasztos, hogy gyereket akarunk putyubaba. De hát az is arról szól, hogy mi nagyon szeretnénk már játszani és gügyögni valakivel. Az, amikor a lányok támaszra vágynak, és olyan szinten támaszkodnak, hogy a férfi egy két lábon járó mankóvá válik, és észre se veszik, hogy szükséglete van a férfinek, azt észre se vesszük. Vagy akár mi fiúk. A kizsákmányolás, a kiszolgáltatás. Ugye azért ezek a klasszikus képek, amik a paródiákban megjelennek, hogy pörkölszaftos pólóba ülünk otthon, és hozzák a harmadik sört, ha nem is szó szerinti igazság, de azért maga a szándék és az indulat, az valóság. Ülünk, mint a törökbasa, és akkor mutogatunk, hogy mit kérünk, jöhet a következő. Minden további szörnyűség emlegetése nélkül, meg személyeskedés nélkül úgy foglalhatnánk össze, hogy a párkapcsolat a bűneset után a saját vágyunk és kívánságunk kielégítésének az eszköze lett. És a másik ember tulajdonképpen eszköz. A kapcsolat is, és az ember is eszköz arra, hogy én jól érezzem magam, hogy én kielégüljek, nekem jó legyen. Az pedig, hogy ez milyen módon valósul meg, az teljesen mindegy. És ezt az állapotot ne is taglaljuk tovább, hiszen a széles látómezőn nem is érzékeljük a problémát, akkor is, ha elgondolkodunk ezen, látjuk, hogy deficites ez az egész, és nem így kéne lenni. És tényleg maradjunk a saját szívünknél, és mindenkinek lesz saját szemléltetése, hogy tovább sorolnám ezeket. A lesújtó tényt nem azért emeltem ki, hogy akkor most egy kis csoportos rosszul léttel, meg csalódottsággal és keserűséggel folytassuk tovább. Inkább azért, hogy lássuk, hogy mindannyian ebből a helyzetből jövünk. Nem azok ott, ugye mutatunk a harmadik, negyedik sorra, hogy nem ilyen gondok vannak. Fél ifi róla beszél. A gyülekezetről nem is beszéltünk. Ugyanabból a helyzetbe jövünk, csak más-más a mocskunk. És ez az, amit nagyon komolyan magunk elé kéne helyeznünk, hogy megvan mindannyiunknak a maga személyes tragédiája, ami megváltásért kiállt. Nekünk az egész életünk megváltásért kiállt. Ezt végig gondoltuk már így. Az egész életünk megváltásért kiállt, még akkor is, ha már megtértünk. A megtért embernek is megváltásért kiállt az élete. Akkor is úgy kell, hogy gyakoroljuk az életünket, hogy az életünk azon területét, amivel épp foglalkozunk, amit épp elénk hoz az Isten, azt az evangéliummal kell mindig összefüggésbe hozni. Az egész életünket és a részeket is. Az életünk éppen aktuális kérdéseit Jézus világosságára kell tulajdonképpen hoznunk, úgy élni és úgy harcolni az adott területet is. Ha látjuk, hogy akármilyen területen, amiben nagyon jók vagyunk és erősek, és mi vagyunk a bezzeg gyerekek, vagy azokban, amikben gyengék vagyunk, egyaránt Jézusra szorulunk, akkor lehet tulajdonképpen ebben a világban állva maradni, és ezen a területen is, mint a párkapcsolat, állva maradni. Nagy ajándék, amikor valaki tényleg a házassági engedelmesen meg tud állni. De hadd kérdezzem meg az ilyen engedelmes embertől, akinek ez sikerült, hogy látod, hogy így is megváltásra szorult ez az egész? Megváltásért kiáltott? És aki meg ebben elbukott, és az adott csoport, vagy akárkinek is a szégyene, mert már bélyeg is van rajta, ő is ismerje föl, hogy megváltásért kiált az élet, és van megváltás. Nem a szégyen, az utolsó szó, soha nem. Ha mi látjuk, hogy erőnk magában mit sem ér, hogy a szép református énekünk mondja, csak hamar elesnénk, de küzd értünk a hősvezér, akit Isten rendelt mellénk, na akkor lesz ebből győzelem. Nekünk az evangéliumra van szükség a párkapcsolat területén is, ami persze tartalmazza a rossz hírt, az, hogy bukott vagy. Nem akarok erős szót használni, mert mindig sikerül, meg is sértenem vele az embereket, maradjunk ennél a bukottnál, de bukott vagy teljes egészében. A jó dolgaiddal is, a sikereiddel, a tehetségeddel, a jó cselekedeteiddel, mert az egész lényed bukott az Isten szentségének mérlegén. Bizony, mi bukottak vagyunk teljes egészen, de ezután jön a jó hír, hogy Jézus viszont ingyen kegyelméből helyre akarja állítani, és helyre tudja állítani az életünket, az életeteket. Ezen a területen is csak vonjuk az uralma alá. Mondjuk most én épp toltam, vonjuk, szóval ez így néz ki. Vonjuk Jézus uralma alá az életünket, a párkapcsolatunk területén is. Persze először mindenkinek meg kell térni, és tényleg ez az első. Az, hogy ez a bukott állapot ne csak a párkapcsolatra, hanem az egész életünkre nézve helyreálljon, meg kell térni. Mindig végig szoktam venni. Itt van egy pár ifisem is Rákos Csabáról. Mindig összezavarom őket, mert hol 4 pontba, hol 5 pontba szedem, de hogy tulajdonképpen mi a megtérés. Sokszor annyit halljuk, hogy el se tudnánk mondani, nem vagyunk tisztában vele. Az, hogy amit előbb mondtam, magunkat mindenestől bukottnak látjuk. Jézust egyedüli, kegyelmes és tökéletes megváltónak látjuk, és nem így mostanában hívő lelki pásztoroknál is kicsit ilyen hakni megtérítéseket hallok egyre többet, de nem így általánosságban most akkor bekiáltam, hogy akkor mondjátok el velem együtt az imádságot, erre van a személyes lelki gondozás, és erre úgy felkészülni, hogy összeszedem minden bűnömet. A radírlopástól kezdve a zsebhokizáson át, a másik megsértésén, és minden ilyen keményt, amit arcpirító kimondani. Ez vagyok én. És ezt összeírva, ezt mondom el Jézusnak, részletesen, részletes bűnvallás. Nem a lónak 4 lába van, mégis megbotlik, bocsáss meg, Uram, hogy bűnös vagyok. Ez nem megtérés. Számtalan ilyen ember van a hívő gyülekezetekben, akik így térnek meg. Hát ez nem megtérés. Vallottál-e már valaha részletesen bűnt Jézusnak? Úgy tényleg kiteregetve a szennyesedet. Nem egymásnak kell feltétlen elmondani, és láttam, egy-ketten fogták a fejüket, bocsánat, hogy ennyire éles gondolatokba is belemegyek. De ha nem is vasárnapi Isten tiszteleten, legalább így kis réteg alkalmakon beszéljünk, és az Istennel beszéljetek. Beszéljetek a szennyetekről. És amikor ezt elmondtuk, akkor ezért bocsánatot kérünk, és kérjük a szabadítását, majd utána itt nem állunk meg, a negyedik, most az utóbbi pár hónapban 4 pontos megtérésnél maradtam, majd szólnak a fiatalok, hogy ha más szezon van. Szóval a negyedik pedig az, hogy kérem az uralmát. És ezt komolyan is veszem, át is adom. És ezért nem értem, hogy miért kerül nekünk nagy erőfeszítésbe, meg miért esik nehezünkre egy csomó helyzetbe engedelmeskedni, és ezt nem rátok nézve, mondom magamra is. Hát nem arról volt szó, hogy ő az Úr? Akkor mit variálunk ezen? Hogy ő most meg akarja mondani, hogy milyen szinten és milyen módon intézem a párkapcsolatomat. Nagyon fontos, hogy ez megtörténjen, de miután ez megvolt, a megtérés után is látnunk kell, hogy ez éppen aktuális területen is, újra és újra így Jézus kegyelme alá kell vonni ezeket a részterületeket. És miután megvan ez a nagy globális megtérés, egész életeden át így kell gondolnod magadra. Nem úgy, mint a nem igaz, mert a meldöngető a vámszedő volt, de nem úgy, mint a farizeus, aki azt mondta, hogy köszönöm, hogy nem vagyok ilyen, mint ez, hanem Uram, én megint ilyen vagyok. És várni, hogy az ő megváltása, az ő közössége, Jézus Krisztus maga az, aki megigazítson napról napra, területről területre, és visszaesésről visszaesésre. Hogy ő, az ő szent lelke áradjon ki, mert ő a megmenekülésedre adatott, és a folyamatos megtartásodra is. Az evangélium tulajdonképpen az örömhír, ami megmenekülés Jézus által, és együttjárás Jézussal. Miközben a párkapcsolat sajnos működésképtelenné vált az ember bukása által, Jézus működő képességet ajándékozott ebbe a tönkrement életbe. Hozta a működő képességet. És ezt az evangélium által hozta. Hadd legyek egy kicsit ilyen képzavaros, az az öröm, tulajdonképpen az örömhír, a jó hír ebben a történetben, ebben a tragédiában, hogy miközben mindnyájan boldog párkapcsolatra vágyunk, és ez sajnos önmagában lehetetlen, de van menekvés Jézus által és vele együtt járva. És éppen ezért kell nekünk is úgy élni, ahogy ő élt. Ugye ez János levelében hangzik el, ez egy nagyon kemény feltétel megint. És ezért együtt kell járnunk előbb vele, hogy aztán együtt tudjatok járni, együtt tudjunk járni egymással is. És itt szokott a probléma lenni, ez az engedelmesség kérdés. Mert ezt még nagyon így önmagában nyersen levetít, hogy Jézus valami jót akar adni, ez nagyon szokott tetszeni nekünk. De hogy ennek feltételei vannak, az annyira nem jó, mert tele van a fejünk, tele van a szívünk a mi ideálképeinkkel, tele van, hogy mit szeretnénk, hogy nézzen ki. Nem tudom, a Shrek-et kilátta még az első részt, amikor Shrek betoppan és megmenti Fionát, akkor rögtön elkezdi osztani az észt, hogy honnan kellett volna jönni, az ablakon fölmászni a hágcsón, és akkor levezényel a Shreknek, hogy hogyan is kellett volna kinézni ennek a mentő expedíciónak. És pont ilyenek vagyunk valahogy mi is ebben a társkérdésben. Ezért nehéz minket megajándékozni, mert kitaláltuk, milyen legyen a haja, a szeme, hogy beszéljen, mit gondoljon, mit viseljen, hogy toppanjon be, és milyen ruha legyen rajta. És elég nehéz megajándékozni úgy valakit, hogy tulajdonképpen csak az ajándékozóra nem figyel, és az ajándékra, mert már megvannak a maga előfeltételezései. Képzeljétek el, hogy valaki egy lánynak egy gyémántgyűrűt akar adni, ő meg csukott szemmel, tárt karral várja, hogy egy nagy labdát kapjon a kezébe, soha nem fogja tudni megfogni. De fordítva is, így az ujjamat húzva kapok egy labdát, csak jól eltörik, mint a kosáredzésen az ujjam. És valahogy ilyen torz, ami ajándékvárásunk Jézustól. És ezért vagyunk megajándékozhatatlanok. Kinézünk valakit, és igét kaptam, legalábbis kiszedegettem egy pár oldalról ilyen engemet igazoló dolgokat, és aztán csodálkozom, hogy nem történik semmi. És ha pedig más irányba megyek, akkor meg az Isten hívás. Mindenki elképzel valamit, de ne a saját elképzeléseinket várjuk. Isten pont az előzőekből, higgyétek el, nem olyat fog adni, aki számotokra gusztustalan, nem tudtok hozzá vonzódni, totál más szellemi színvonalon lesz, nem tudja, miközben te matekos vagy, ő nem tudja megmondani, hogy kettő meg kettő mennyi, de nem ilyen az Isten. Én komolyan mondom, éveken át rettegtem, hogy nekem valami 30 évvel idősebb autista nőt kell majd elvennem a gyülekezetből. Ez általában ilyen mosoly kíséri, de nekem ez komoly tragédia volt, hogy Úristen, biztos az az engedelmesség, hogy szenvedni kell a párkapcsolatba, és nekem azt az adott személyt kell elvenni. Hát mondom, ez kész. És ebbe az a torz, amikor már elkezdesz imádkozni, hogy tud elfogadni. Hát igében egy ilyen pont nincs. Húsás esetében van, hogy tényleg egy prostituáltat kell elvennie. Húsás esetében sajátos. Egyrészt egyedi a példa, de azt nem olvassuk egyébként, hogy ez a prostituált mondjuk autista lett volna. Semmi baj egyébként. Most ne hogy rámenjünk arra, hogy az autistákkal bármi baj van, vagy hogy Attila itt kifigurázza őket, hanem hogy hasonlónak örül, és Isten a hasonló embereket adja egymáshoz. És nem kell elmenned valami tőled totálisan más irányba, és egy olyan emberrel együtt élned, akivel összeférhetetlen. És tényleg szépen lassan, én azért itt éltem köztetek, minden ifibe sajnos kikiáltottak ilyen ifi rémét, hogy hú, mi van, hozzá kell mennem, mondták a lányok, a fiúk meg mi van, őt kell elvennem. És ráadásul a másikból tényleg csinálunk egy ilyen mumust, és megszégyenítjük, másrészt meg az egész tényleg torz. Mondta, ezt olvastam az elején, ez Isten nagyvonalú, ajándékozó, szerető, semmit nem kér cserébe, jót akar adni. Olyan nehéz ezt elhinni. Tényleg titeket rendszeresen meg szokott verni az Isten? Engem nem. De mégis ilyen buta képeket tudtam róla fabrikálni. És ez nagyon fontos, hogy Isten nem ilyen, meg akar ajándékozni bennünket. Aztán nagyon rossz, amikor az eset van, hogy mi annyira nem bízunk az Istenbe, hogy levesszük tulajdonképpen a polcról az ajándékot. Ez még a másik eset, amikor a torzképeink mellett ez fölüti a fejét, és tulajdonképpen azt várjuk, hogy Isten csak rábólincsen az egészre. És Isten mindjárt meg is szűnik Isten lenni, mert tulajdonképpen én kitaláltam, hogy mi kell, ő csak bólincson rá, jól van, jó és hű szolgám, engedelmeskedj nekem, hogy aztán én magam is rabszolgálni tudjak a szívem vágyának, ami igazából egy bálvány. Lecseréljük Istent a hűn áhított szerelemre. Isten viszont nem szolgálja ki a bálványi imádást, és ez akármennyire szomorúan hangzik az elején, de ez tulajdonképpen ez egy hatalmas kegyelem. Gyülekezetbe járó, sőt hívő embereknek is sokszor magyarázni kell, hogy mint egy akaratos 3 éves gyerek kitalál magának valamit, és várja, hogy az Isten azt megáldja. És sokszor tényleg sok nélkülözés, valaki már hosszú ideje vár, és tényleg beleőszül a dologba. Hál' Istennek ebben a kérdésben tényleg hitelesen tudok ide állni, mert én is vagy 13 évet vártam a páromra, úgyhogy nem könnyedén dobálózok ezzel, hogy hát várni kell. És tényleg van olyan, hogy várni kell. De azzal nem tudom én rövidre zárni a dolgokat. Én ismertem ebből a gyülekezetből, nekem voltak ismerőseim, barátaim, akik így rövidre zárták a dolgaikat. Lett belőle 3 év kínlódás, aztán szakítás, aztán most ugyanolyan üresen és egyedül éli az életét, és még hibáztatja az Isten, mert tulajdonképpen az Isten egy hibás, ő neki nem akar társat adni. Az, hogy szét zavarta az életét, össze-vissza dobált benne mindent, eszébe se jut, hogy ő volt a hibás. Nem kell így élnünk, nem kell bálványimádásra adnunk a fejünket, bármilyen nehéz, és érthető, hogy megbújik sok nélkülözés, és vágyakozás, és várakozás, Istenre mégis érdemes és jó várni, mert ő jót akar adni. Ne cseréljétek le az Istent, egyfajta rabszolga képet ne aggassatok rá, aki majd kiszolgálja mi igényeinket. És ezeket a klasszikus párkapcsolati elemeket, amit az előbb említettem, ezeket szoktuk felemás igának nevezni. Egyébként ez egy sokkal általánosabb fogalom. Egyszer fordul elő a Bibliába ez a 2 Korintus 6:14-16 szakasz. És tulajdonképpen az a lényege, hogy a keresztény, ha párkapcsolatról beszélünk, hogy a keresztény ember megszeret valakit, hát természetesen kiderül arról a valakiről, hogy semmi köze az illetőnek Jézus Krisztushoz. Mégis mi a helyzet ilyenkor? Egyrészt jön az elítélés a gyülekezet részéről, gyorsan lezúzzuk az ilyen embert. És hát egyrésztről a botránkozás és a rosszallás is érthető, mindent meg lehet érteni. Szóval én tényleg mindenkivel nagyon szívesen együtt érzek. És ez nyilván fáj az éppen aktuális embernek, de közben érvei is vannak, mert közben az Úr megmutatta neki sziklaszilárdon, hogy ezt a totális engedetlenséget azért az Úr adta. Másrészt mindig vannak egyébként kivételek, XY-ék is pont így jártak, és biztosan ő is így fog járni, hogy abból aztán egy csodálatos hívő kapcsolat lett. És mit tudunk erről mondani a Biblia alapján? Azt először is, hogy amit már látunk, hogy Isten ad nekünk társat. Az Isten társat ad, gondoskodó, gazdagon ajándékozó Isten. elkészített társat ad, bár ezt még részletezem, mert ezt néha tényleg szintén el tudjuk torzítani és kicsavarjuk. Tehát az embernek, a fiúknak és lányoknak, férfiaknak és nőknek a Szent Háromság Istenre kell figyelni akkor, ha tulajdonképpen... a Szent Háromság Istenre kell figyelnünk, aki meg akar minket ajándékozni, ha társat akarunk. Ebből csak ennyit tudunk leszűrni, hogy akkor mit kezdjünk vele. És akkor arra is kell figyelnünk, hogy az ő igében mit mond. És akármennyire együtt tudunk érezni azzal, akit épp lezúznak a társai a fele másika miatt, tényleg tulajdonképpen ezt kell kimondanunk, hogy a Szentírás alapján ez egy nagy engedetlenség. Isten népe a keveredést, vagy Isten maga a népe keveredését soha nem szívlelte. Nem tudom, ha azt mondom, hogy egy Mózes 6 valakinek eszébe jut egy történet, ami annyira nem klasszikus, Tibor biztos tudja, a keveredés kapcsán. Jó, akkor meghagyom magamnak a válaszadás lehetőségét. Ennyit az én interaktív alkalmaimról. Szóval, hogy tulajdonképpen ott olvastuk el azt, hogy még óriások éltek abban az időben, meg azon a vidéken, amikor az Isten fiak az emberek lányaival összekötötték az életüket, vagy pontosan a szöveget, klasszikusokat csak pontosan. Amikor látta az Úr, hogy nem, abban az időben, amikor az Isten fiak bementek az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szültek nekik, sőt, még azután is óriások éltek a földön, ők azok a vitézkedők, akik ősidőktől fogva hírnevesek voltak. És ezt a mai napig magyarázzák írásmagyarázók, hogy tulajdonképpen itt miről van szó. Azért az óriások már éltek azon a földön, úgyhogy nem feltétlenül óriások voltak, nem feltételezhetjük mindenáron, hogy ezek égi lények voltak, de ha ebbe belemegyünk, hogy akár égi lények voltak, akár itt a hívők és a hitetlenek keveredéséről van szó, tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy Isten részéről ez nem egy vállalható dolog, és tulajdonképpen emiatt a keveredés miatt bánta meg az Isten, amit aztán a következő részben olvashatunk, vagy meglátta, hogy az emberi gonoszság megsokasodott, és ennek hatására következett az özönvíz is, ami egy hatalmas ítélet volt. Aztán az 1 Korintus 9.5-ben, az Új Szövetségben egy olyan igével kapcsolatban olvashatunk, ahol Pál, amikor tulajdonképpen a korintusi gyülekezetnek válaszol, mert vádolják őt a hálás szívűek nagyon, hogy neki tulajdonképpen semmihez se lenne joga, minden csak elvárnak tőle, és nem ismerik el, és míg távol van a gyülekezettől, addig elég vitézkedő módon beszélnek róla a háta mögött, tisztelik a lelkészüket, és az a lényeg az egészben, hogy arra hivatkozik Pál, hogy neki talán nem lenne joga ugyanúgy élni, mint a többi apostol. Neki nem lenne joga, hogy ne a sátor készítő szakmájából tartsa magát, hanem mint más gyülekezetek is. Korintus volt egyébként a leggazdagabb gyülekezet, Korintus egy kikötőváros volt, mégis ők vádolták Pált, hogy le akarja húzni őket. A szegény gyülekezetek meg simán eltartották az apostolt. Az apostol meg se várta a dolgot, eleve a saját munkájából tartotta el magát, de azért megkérdezi, hogy neki talán nem lenne joga. És itt említ egy olyat is, hogy neki nem lenne joga Barnabással, keresztény feleségüket magukkal hordozni és vinni. Hát nincs is még, itt arra gondol, hogy nekik is legyen feleségük, mint Péternek és az Jakabnak, meg az Úr testvéreinek. És az, annak ellenére, hogy itt pár apostol említ, azért itt nem a tisztséghez kötődik ez a feleség. És ez a feleség úgy van említve nem általánosan asszonyként, hanem a Bibliában ez a szó mindig a hívő testvér, nő testvére, és a hívő férfi testvére használják. Mindjárt ki is írtam magamnak ide. Igen, ez az Adelphi és az Adelphos. Ez a férfi és nő testvér, ez mindig csak hívő emberre vonatkozik. Itt nagyon egyértelmű, hogy az első keresztényeknek a társuk is keresztény volt, és nem valahonnan a zavarosból háztak. Nyilván itt azért a klasszikus eset, amire a kérdést meg is kaptam, itt hordozom a belső zsebembe, hogy van, aki tényleg már egy pár kapcsolatba tért meg. Tudjuk Péterről, hogy már felesége volt, amikor Jézus tanítványa lett. Aztán vannak még igék, például az 1 Korintus 7.39-ben, amikor özvegyasszonyokról beszél, de nem arról az özvegyasszony rétegről van szó, aki mint szolgálóként soha nem ment férjhez nyilván, mert itt az van, hogy hogy keressen magának férjet, hogy nekik is azt mondja, hogy válasszanak, akit akarnak, csak az Úrban. És még lehetne a 2 Korintust, amit már említettem, szokták mondani, hogy ez a klasszikus ige, hogy miköze a hívőnek a hitetlenhez, ne legyetek hitetlenekkel fele más igába, és vonuljatok ki közülük, majd én magamhoz fogadlak titeket. Ez nem konkrétan a párkapcsolatról szól, való igaz, hanem ez egy sokkal nagyobb halmaz, amiben benne van szintén a párkapcsolat, a személyes életterünk, a nagy közösségi, baráti kapcsolataink, minden egyéb. 2,5 oldal érvem van, ha valaki szeretné megnézni, de ezzel most nem húznám és 2,5 oldal igei érvem, szóval, hogy nem a Marvel képregényekből szedtem össze. Ez azért nagyon fontos, mert nagyon sokszor így, hát én úgy gondolom szerintem, és itt a kérdésben is egy-két ilyen szerintem hozzáállás felsejlik, és nem akarom megbántani a kérdezőt véletlenül, csak ez megint egy nagyon nagy tévút, hogy mi ne a saját logikánk alapján próbáljuk kitalálni, hogy ez mi az Isten akarata. Itt az Isten akarata, le van írva. Nyilván nincs minden így megrajzolva, hogy délután 2-kor ma mit csináljak, és akkor összerakok 2 sort, meg úgy összehajtogatom a Bibliát, hogy vannak ilyen okult könyvek, hogy a Biblia kódja. Nem, nyilván nem így van az Isten akarata és szava számunkra megírva, de elég egyértelműen megtaláljuk Isten akaratát a magunk életére nézve, ne logikázzunk. Ne akarjuk mi megmagyarázni helyette, hogy hogyan éljünk. Nem kell egyébként. Megvan az a hatalmas szabadságunk, hogy úgy élünk, ahogy akarunk. Bizonyos keretek között, mert azért mindenki találkozik a határaival, de akkor ennek a következményét is kell vállalni. Egyrészt nem mondjam akkor magam hívő embernek. Mert a megtérésnek, a hitéletnek pont az az alapvető tulajdonsága, a koronája, amit mondtam 4. pontként is, hogy az uralmat, a trónt átadom. Most döntsem el, hogy szerintem logika alapján élem a párkapcsolatomat, vagy az Isten igéje alapján. De szabad vagyok engedetlen lenni. Szabad, tényleg. Senkit se, nem rángatott senkit vissza Jézus. Szeretedből meggyőzni szeretne, a szívünkre beszélni, hívogat bennünket. De a tégozdó fiú példázatára is arról szól, hogy elengedi. Az Isten elengedi azt, aki el akar menni. Ennyire rossznak látjuk az Istent, és jónak látjuk a magunk utait, tessék azon menni. De akkor bizonyos következményeket kell vállalni. Egyrészt ne csodálkozzon senki, és ne az épp szolgálatvezető legyen a hibás, mint ahogy ez szintén itt a gyülekezetben megtörtént, amikor kivesznek bennünket a szolgálatból. Istennek totálisan engedetlen élete nem lehet szolgálni. Hát hogy akarom én ott képviselni? Főleg nem is akármilyen közegben volt ez. Szóval, hogy nagyon fontos, hogy akkor legyünk következetesek, akkor legyünk becsületesek. Ilyen nincs, hogy a munkahelyen, a világi színvonalon, a versenyszférában menjél be, azt kezd el totálisan az ellenkezőjét csinálni. Senki nem fog rád megsértődni, azt mondják, el lehet menni, itt tessék. Ma már nincs munkakönyv, nekem se volt soha, csak ilyen klasszikus kép, de tényleg akkor átadják. Ki lehet lépni. De azt tényleg ne csináljuk. Persze, a gyülekezet kórház, és gyertek, ha elestetek. És egyikünknek se tökéletes az élete, és én ezt mondom a többieknek is, hogyha elesetteteket láttok, ha még engedetleneket láttok, hát az ige lépcsőzetesen végig mondja, hogy újra és újra beszélj vele, győzd meg. Segíts a gyógyulásában. De aki viszont tényleg nem akar gyógyulni, hát az menjen. Az menjen a maga útjára. Nem muszáj engedelmeskedni. És nem tudtam, hogy ennyire mélyen bele kell menni a témába, ezt itt most kaptam meg az alkalom előtt, hogy kérték, hogy beszéljek erről, de nem csak így a felemás igában lehet, hanem a hívő-hívő kapcsolatban is lehet engedetlenkedni. Isten az együttélést, a szexualitást, a házasságba teremtette. Ha valakinek kicsi a pénze, akkor éljen szerényebb körülmények között. De a spórolásra hivatkozva ne költözzünk össze a mennyasszonyunkkal, meg a barátnőnkkel, vagy a barátunkkal, meg a vőlegényünkkel. Hát ez is az egész Krisztus követésünket hitelteleníti, a gyülekezetet hitelteleníti. Egyébként valahol mi vagyunk a hibások, mert tényleg 21. század gyülekezeteiben nincs egyházfegyelem. És amikor kizárták, amikor Pál azt mondja, hogy átadjuk az ilyet a sátánnak, mármint a testét, hogy a lelki üdvözüljön, akkor nem valamilyen misztikus dolog volt, hogy ők átkot bocsátottak rá, pusztán annyit jelentett, hogy fizikailag eltávolították a gyülekezetből, nem úgy volt, mint ma Budapesten, elhajtanak Pasarétről, átmegyek a Fasorba, hanem hogy akkor ott tényleg a kis területen az volt az egyetlen gyülekezet. És azért tették, hogy megmeneküljön. Egyrészt itt nagyon fontos az Isten kegyelméből való kieshetetlenséget hangsúlyoznunk, hogy itt is mennyire láthatjátok az Isten szeretetét, hogy mennyire érdemes ráhallgatni. Mert még a legnagyobb engedetlenségemet elkövetem, amikor már egy gyülekezet kizárt az ókorba, még akkor is a lelkem üdvözülhetett. És az, hogy én, ha elkezdek disznolkodni megtérve, és csinálok mindenféle engedetlenséget, még ez sem választhat el. Nyilván nem lesz ez egy példaértékű, és Pál figyelmezteti pont a korintusiakat, hogy vigyázzon ki, mit épít a krisztusi alapra. Mert ez ugyan megmenekül, de úgy megy be a mennyek országába, mint aki tűzön megy át, mint akit megpörköltek. Úgyhogy ez nem a tisztító tüzet jelenti, a félreértések elkerülése véget. De ilyen nagy az Isten, hogy még ezt se választhat el. De tényleg nagyon fontos, hogy tulajdonképpen az ókorban a kiközösítés a Biblia első gyülekezeteiben, ez nem egy ilyen gonoszkodás volt, egy ilyen megszégyenítés. Nem tudom, olvastál valaki Nathaniel Hawthorne-tól a skarlátbetűt, vagy láttál valaki filmen. De nagyon durván elmegy ez az egész kiközösítés. Szóval ilyen rossz példákat is látunk, de hogy alapvetően nem erről szólt. És most nem azt akarom mondani, hogy kezdjünk el Pasaréten kiközösíteni, vagy Rákos Csabán. Csak egyébként becsüljük már meg, ha ma nem megy ilyen keményen, akkor nem biztos, hogy kéne még nekünk reklamálnunk, amikor valamiért mernek szólni. Kezdjünk el úgy élni a gyülekezetben, hogy ez méltó legyen Krisztusra nézve. Mert nem elég az, hogy én nem járok fel a másik, nekem hívő a társam. Hát csak már lefeküdtem vele, hát végül is úgy is ő lesz a társam. És ha nem, hányakat láttunk már több év jegyesség után szétmenni. Az a baj, hogy most tényleg egy se jut eszembe, pedig még múltkor meg volt egy pár példám, nyilván nem mondtam volna neveket, de hogy de ti is, hogyha körbenéztek itt, hogy nem minden jegyesből lesz házas. Ez megint egy gőg és egy nagy képűség. Ennyire tudod? Ilyen jól megy? Pont ez lenne a lényeg. Lássam, hogy nem megy jól. Ha jól megy, akkor se. Az is kegyelem. Úgyhogy ez volt az egyik külön kérés, hogy ezt emeljen ki, hogy tényleg nagyon szépen kérünk titeket, hogy szeressétek úgy Krisztust, a gyülekezetet, egymást, és hogy nem szégyenítitek meg hívőként, hívő kapcsolatban sem, ilyennel egyiküket sem, mert nem erről szól a párkapcsolat. Tessék vállalni a házasságot. Voltak, akik 30-40 évvel ezelőtt vállalták azt, hogy akkor nem fejezik be az iskolát, akkor elmennek dolgozni. Aki férfi akar lenni az ágyba, az legyen férfi a párja eltartásában is. És vállalja mindezt a kötelezettséget, amit ezzel kell. A másik, amit pedig még külön kértek tőlem, hogy beszéljek egy kicsit általánosan a fele másikáról, hogy lehet más területen is. Való igaz, de azért ott azért sokkal árnyaltabb. Pont a vállalkozást említette nekem valaki. Ott megint más, hogy ki az üzlettársam, de hogy kikkel üzletelek. Pont erről beszél az ige, hogy nem vonultunk ki mi a világból. Számunkra nem az jelentés, ott a 2. Korintusban se arról van szó, hogy vesd meg a világot, hülye pogányok, kik ezek hozzánk képest. Nem arról van szó, hogy az a makro környezeted, ami a közösséget, kisközösség, nagyközösség, barát, akikkel eljársz szórakozni, ne a szigeten fetreng, és onnan esél be a csendes hétre, de ettől még nem vetem meg őket, beszélek velük, kedves vagyok, barátságos, szeretem őket, szeretném az Úrhoz vezetni emberek sokasságát. Szóval nekünk nem úgy kell kivonulni a világból, mint ahogy sokan értik. És azért üzletelni, hát nem tudom, hogy lehet-e úgy egy vállalkozást, hogy csak hívőkkel üzletelek, meg szerintem ez szélsőség. De mint hogy kikkel vállalok üzlettársi viszony, kik a barátaim. Pont ez a makro környezet. Jól mondom, közgázosok? Nem, ez a mikro, bocsánat. Nem szabad idegen szavakat használnom, mert megszégyenülök. Szóval, hogy ez a kis környezet, ami körülöttünk van, ezt a szót még ismerem, kis. Szóval, hogy ez a kis környezet, ami körülöttünk van, na ebben tényleg az intimitásban legyen meg az idézőjelben jó értelmű személyválogatás, mert Isten utat jelölt ki. De ne nézzük le a hitetleneket. Viszont nem is a fejlemás igával szeretném zárni ezt az alkalmat és a gondolatot, bár valójában sok kérdés elhangzott, és ez mind erre vonatkozik. Én mégis azzal szeretném magát az alkalomrészt zárni, hogy visszatérnek az elkészített társkérdésre. Hogy igenis mi ne arra fókuszáljunk, hogy mit nem lehet, és hogy miben akar megállítani az Isten, vagy a gyülekezeti tagokon keresztül, hanem nagyon fontos, hogy két szempont érvényesüljön egyszerre, és az egyik az tényleg az 1 Mózes 2-ben, a másik pedig a Korintus 7.39-ben található meg. Egyrészt az, hogy Isten elkészíti a társat, mint ahogy Ádámnak elkészítette, persze nekünk már nem az oldalbordánkat veszi ki, de a másik pedig az, ami a Korintus 7.39-ben, hogy bárkihez hozzá mehetsz, de az Úrban. Ez nem jelenti azt, hogy bárki lehet a férjed vagy a feleséged, hogy tulajdonképpen neked kell felismerni. Nincs ilyen tuti recept, hogy látsz egy álmot. Az álmos vezetésektől eleve irtózkodjunk és tartózkodjunk, mert a zsidók egy-egy kifejezetten ellene beszél. Isten ma már így nem szólít meg bennünket. De hogy nem kapunk ilyen kristálytiszta vezetést, hogy belépünk az ifibe, ránézzünk valakire, és valaki oldalról felolvas valami házasságos ikét, vagy egyéb. Van, hogy az ember kap személyes igei vezetést, de egyébként ezek a történetek a kivételek, és a másik 300 rosszul sikerült történeteket nem szokták a bizonyságtételekbe elmesélni, a másik 300 rosszul sikerült, úgyhogy én azt mondom, hogy ettől függetlenül figyeljünk az Úrra, beszélhet hozzánk az igéje által, sőt, azáltal alapvetően beszél, de nem feltétlenül ilyeneket mond nekünk, hogy mindenki megkapja, ne félj magadhoz venni Máriát igét, amikor épp a közelébe kerül egy lány. Úgyhogy legyünk nyitottak. Isten nem zárja ki az ismerkedés tényét, és azt mondja, a platform az, hogy keresd a hívők között a társad. A részlet viszont az, hogy ne az álomképedet vizsgáld meg, ne is valami szélsőséges szektás magatartás, hanem vedd a fáradtságot. Elkezdett figyelni, mert nem kukkolni, szóval a zaklatást azt hagyjuk, mert megijesztjük az embereket, hanem hogy elkezdjük figyelni, hogy viselkedik közösségben. Hát a közönséges, én meg egy visszahúzódó ember vagyok, valaki egy nagy szájú, én meg egy ilyen kicsit mújább vagyok, nem biztos, hát állandóan rá fogok egy egész életen át szólni, hogy ne égessen már. Ő meg állandóan úgy érzi, hogy állandóan vissza van fogva. Szóval, hogy lehet ilyen teljesen észszerű szempontokat, az elménket is az Isten adta, higgyétek el, benne van az igében, hogy ő formálta meg az egész lényünket. Úgyhogy szabad egészen egyszerű szempontok szerint is vizsgálódni, hogy figyelem a másikat, ránézek, milyen az öltözködése. De állandóan, mit tudom én, makkos cipőt hord ez a fiú, és én meg nem szeretem a makkos, de ha az a kedvencem, hát akkor megtaláltam életem párját, a makkos cipő királyát. De hogyha nem tetszik az öltözködése, nem biztos, hogy össze kell jönni vele, aztán meg jól megváltoztatni. Igaz, kicsit kövér, de majd jól lefogyasztom. Majd futunk minden nap a szigeten. Egyébként azt az éfi vezetőknek, akik most itt vannak, és nem csak a basebeteseknek, azt ajánlom, hogy ne csak a klasszikus témákat vegyük ki az engedetlenség tekintetében. Ez most itt a margó kilépés, ahogy a gyerekmissziósok mondanák, hogy nem biztos csak a felemásig a dohányzás és egyéb a kövér hívő emberek ténye. Az vajon nem engedetlenség? Amikor nem betegségből, csak úgy kajából van rajtam is plusz 20 kiló. Jelentem, elkezdtem fogyókúrázni, de igazából csak tartom a böjtöt. De tényleg ez is engedetlenség. És tulajdonképpen, amikor egy lelkész kiáll egy ekkora pocokkal, mint én, lehet, hogy igazat mond, de tudni kell hitelesíteni a testével, és nem csak a lelkésznek, hanem mindenkinek. A koszos keresztény, akinek a ruhája legalább olyan szépen tud vigyázbálni, mint ő maga, az nem engedetlenség. Szóval az ilyen finom cizelláltabb témákba is azért merjünk belemenni, mert ez nem menti fel a felemás igában élőket, meg a parázna hívő kapcsolatban élőket, de ne érezzék már úgy az emberek a gyülekezetben, hogy van egy-két sláger téma, van egy-két fekete bárány, és az a többiek a jók. Nincsenek jók a gyülekezetben, ezt ne felejtsük el. itt kárhozatra méltó bűnösök vannak megtérve is, és kezdjük el ne csak a másikat górcső alatt vizsgálni, hanem tényleg magunkat, és a pazarlást és a többit, a szélsőséges időbeosztást, erről is lehet alkalmakat tartani, már bocsánat, nem akarom itt a gyülekezet alkalmainak arculatát meghatározni. Szóval, hogy ez a két szempont, amin vizsgálódhatunk, hogy ki a társunk, és higgyük el, hogy közben vezet az Isten, miközben elkezdjük megismerni. Szóval azért az, hogy valakivel még beszélgetek, az még randizás. Az, hogy randizok, most ez mindig kérdés szokott lenni, hogy ez most engedelmesség, vagy nem engedelmesség, de az még azért nem házasság. Szóval merjük figyelni, jó értelemben figyelni, és megismerni egymást, és Isten menet közben is fog vezetni. Amikor az Édenbe, a tökéletes állapotba, jelzem, és most már lassan befejezem, Isten megalkotja az embert, ki az, aki fölismeri a társát? Ki az, aki azt mondja, hogy testemből való test? Isten küld Ádámnak igét? Nem. Ádám ismeri föl. Úgyhogy merjük mi is felismerni a társunkat. Persze hívjuk segítségül Isten, mert szükségünk van rá, és lehetnek egyedi beszélgetések, de nekünk az alapplatformunk az, hogy keressünk a testvérek között, és legyünk józanok, nézzük az alap dolgokat, hogy mi milyen emberek vagyunk, ismerjük egyáltalán magunkat, és hozzánk illő emberekben ismerjük fel. Ne, aki most épp a sláger alakkal rendelkezik, hasonlít a magazin lányokhoz a gyülekezetben, na ő kell. Aztán lehet, hogy nem is passzoltok. Ráadásul változhat a teste mindenkinek. Szóval, hogy ez nagyon fontos. Aztán vizsgáljuk meg egymást, ismerjük meg egymást, és abból kiderül, hogy összeillünk. De ne spóroljuk meg az egymás megismerését. Fejezzük be imádsággal. Úr Jézus Krisztus, köszönjük szépen, hogy Te jót készítesz nekünk, és hogy tényleg a bűneset előtt és a bűneset után szeretetedben nem változtál. Miközben a viszony, a kapcsolat megromlott, Te mégis azon fáradoztál, hogy megments minket, megválts bennünket. És köszönjük szépen, hogy ez a megváltás tökéletes és elégséges. Szeretnénk kérni, hogy hadd tudjunk ezzel a megváltással élni, mert akár hisszük, akár nem, akár tudjuk, akár nem. Nekünk szükségünk van erre a megváltásra, hiszen az egész életünk megváltásért kiállt egységében és részeiben. Szeretnénk azért kérni, hogy akinek tényleg készítettél társat, Te segíts tőled kivárni, és Te segíts, Uram, felismerni, kinek személyesen a társát, és szeretnénk abban a szélsőséges helyzetben is kérni, hogy mindazoknak, akiknek egyedül létet készítettél, azoknak pedig add meg az ehhez való erő ajándékát. Köszönjük szépen, Uram, hogy az ilyen utak is jóságosak és kegyelmesek. Köszönjük szépen, hogy veled tényleg úgy élhetjük meg az életünket, hogy nem a szégyen, nem az elbukás állapotába kell maradnunk, hanem fölállhatunk, és így szeretnénk állva megélni az életünket a nekünk elkészített keskeny úton. Így kérünk, Uram, hogy vezess bennünket egy életen át, segíts engedelmeskedni, segíts téged szeretnünk, segíts egymást szeretnünk, és nem ítélgetnünk, segíts felemelni az elesettet és bajba jutottat, és segíts nem visszaélni közben bajba jutottként a Te kegyelmeddel. Amen.